somewhere safe. 'Cause it's the only place you'll see my face.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán. Az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri, mondta el Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője reggel. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár bejelentette, reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód, így a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat. Egyetlen lezárt útszakasz van, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei Gesztelynél egy 4 számjegyű útszakasz nem járható a délelőtti információk szerint. Ott, ahol nagyobb havazás alakult ki, meteorológiai riasztáson érvényben, aki teheti, ne induljon útnak, különösen a gyakorlatlanabb sofőrök ne üljenek kocsiba. Ma még keleten várható jelentős havazás, holnap reggelig további 10-20 cm friss hó várható a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában. Ezért a Hungaromet ZRT Többkeleti vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Északkeleten a bodrok közben erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Az éjszakai havazás ellenére hajnalban a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani. Az ország valamennyi volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket, írt a honlapján a MÁV csoport. Tegnap 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet tagjai dolgoztak azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsenek. Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hófúvások miatt, egy akasztói háztető szerkezete pedig a hó súlya alatt leomlott. Áramellátási zavar is előfordult, Szeged és Bordány környékén csaknem 2100 fogyasztót érintően. Valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése, közölte a belügyminisztérium, a diákok tehát rendben be tudnak járni iskolába, egy Dunántúli kivétellel. Ugyanakkor hangsúlyozták, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20-okat, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el, ismertette a tárca. A rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, köszönöm a Budapest család dolgozóinak a megfeszített éjjel-nappal tartó munkát, itt a Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester hozzátette, teljes kapacitással a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője szerint ugyanakkor Budapest elesett, és ezért jogos a fővárosiak felháborodása. Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forra levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026, a világ átalakulása itt van a nyakunkon, részletezte a világpolitikai helyzetet a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Orbán Viktor bejegyzése szerint a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudják a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a mindenkorábbinál veszélyesebb korszakban. Ezzel szemben van a brüsszeli út háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal, fogalmazott Orbán Viktor. Novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.637.000 főt tett ki, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 213.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít, írta Donald Trump a Truth Social közösségi platformon. Az amerikai elnök szerint a venezuelai ideglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű szankcionált olajat adnak át, a haszonból az amerikai és a venezuelai nép részesül, ahogy fogalmazott. Az Egyesült Államok inkább megvenné Grönlandot. Az amerikai külügyminiszter szerint a Trump kormány célja, hogy megvásárolja a szigetet Dániától, és nem készül rövid távon katonai akcióra a helyszínen. Marco Rubio erről a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtók mögötti tájékoztatón beszélt, a Wall Street Journal, valamint a CNN értesülései szerint. Végül az időjárásról. Hajnalig az ország keleti harmadán várható havazás, a friss hóréteg vastagsága a keleti határvidéken elérheti a 10-20 cm-t. Nyugat felül aztán szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, a keleti észak-keleti ország részben maradhatnak tartósan borult tájak holnap. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -7, -5, napközben pedig -2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ha a hibákat lemossa a tenger, azt hiszem én is elmegyek oda megfürödni, hogy lehordja, amit mondani nem merek. S fenn a szírten egy magamban, én fohászkodni térdelek. Csak azt mondnak, hogy mi tart eddig, hogy volt eddig nélküled. Normálisnak, normálisan nehéz szerep. Mit válasz, ha eltalálnak, érte buzgón az emberek? Leszel-e még pajzsa tűzben, vagy lever egy földi hadsereg? S erősnek látsz akkor is, ha a hangom néha megremeg. Beszűr. Sokat volt, se oly kedves, se én velem. Anyám nézte oly sokáig, hogy az űr egy sötét nagy verem. De nőnek tovább a fűszálak, nem hagyja el szélvihar. Kizöldülnek évről évre, lelkek ők is, mit az élet összevart. Beszürkül.
Könyvjelző. A
Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Nyelvápoló és könyvajánló műsorunk újévi adásában egy közkedvelt magyar író műveit ajánljuk elolvasásra. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan Fekete István téli és újévi novelláiról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk! Sok szeretettel köszöntelek ezen a héten is itt, rádiónk mikrofonja előtt. Mondhatom úgy, hogy kicsit fél lábbal itt vagyunk, kicsit fél lábbal ott vagyunk, és egy picit a könyvünkre is igaz, hiszen még karácsony is van benne, de már szilveszter is van benne, és azt hiszem, hogy egy örök klasszikust hoztunk, aki sok magyar kedves írója.
Így van, most Fekete Istvánnak a Karácsony éjjel című novella válogatását hoztuk. Igen, lehet, hogy már elmúlt karácsony, illetve új év van, viszont a karácsonyi időben vagyunk, tehát azt gondolom, hogy abszolút passzol még ehhez a témához, és talán, ha még valaki most veszi kezébe ezt a könyvet, akkor is időszerű ezt a könyvet olvasni.
És azt gondolom, hogy a karácsonyi rohanás az azt hiszem, hogy sokszor kitart, hiszen családhoz megyünk, nagyszülőkhöz megyünk, szülőkhöz megyünk, tehát van, hogy a karácsony azért nem csak 24-e, 25-e és 26-a szószoros értelmében, hanem még ott a két ünnep között is. Sokszor nincs időnk egy picit lelassulni és megállni, és ez az év vége, év eleje talán lehetőséget ad arra, hogy még egy kis ilyen ünnepi olvasnivalót a kezünkbe vegyünk. De Márti, már ha így évvége van, azt hiszem, hogy még közvetlenebbül is beszélgethetünk, hát a novellákat azért annyira nem szoktad preferálni, és mégis olyan sokat hozol nekünk. Pedig mindig mondod, hogy hát inkább azért te másfajta stílusú könyveket olvasol, és mégis annyira jó novellás köteteket ajánlasz itt a hallgatóknak. Hogy van ez?
Most azt mondtam volna, hogy lehet, hogy az előző, de erre most nem emlékszem pontosan, lehet, hogy az előző novellás kötet is Fekete István volt, de nem biztos. Az az ősz témájához kapcsolódott. Fekete István egy kicsit más. Fekete Istvánt azért szeretem, a novelláit is azért szeretem, mert minden novella egy külön történet, és kellő hosszúságban ír, és kellően kibontakoztatja az a cselekményt, a történéseket, hogy számomra élvezhető legyen. Igazából ez nem teljesen igaz, hogy én nem szeretek novellákat olvasni. Én inkább azt nem szeretem, amikor a terjedelmi korlátok miatt, vagy a rövid terjedelem miatt kevésbé érzem azt, hogy sokat adott nekem az az adott írás. Fekete István esetében viszont azt érzem, hogy néhány oldalon keresztül is meg tudott szólítani, bele tudtam mélyedni a történésbe, és néhány oldalon keresztül is úgy érzem, hogy kaptam tőle valamit. Itt például ez a kötet, ez úgy néz ki, hogy ez több éven keresztül írta ezeket a történéseket, és ez eredetileg az Új Ember újságban jelent meg, talán évről évre, és ezt a könyvet én szerintem életemben először így, pont így karácsony környékén vettem kezembe, és abszolút megszólított. Most már azt mondanám, hogy lehet, hogy korábban is érdemes kézbe venni, hiszen már december elején is vannak olyan írományok benne, amelyek aktuálisak lehetnek, de akár karácsony után is kézbe lehet venni, sőt akár ezt a kötetet úgy is lehet olvasni, minden nap csak egyet olvasunk el belőle. Tehát tudom, van, aki nem szeret hosszú terjedelmű könyveket olvasni, van, akinek a szeme esetleg nem bírja, vagy elfárad az olvasásban, nyilván egy bizonyos kor után, bizonyos életkörülmények között, ezt teljes mértékben el tudom fogadni, át tudom érezni. Pont az ilyen embereknek tudnám javasolni ezt a könyvet, hogy csak néhány oldalt tud egy nap elolvasni, akkor is egy kerek egész történetet tud olvasni, és mégis kapcsolódik az év ezen időszakához.
Igen, segít egy kicsit elmélyülni, segít egy kicsit elcsendesedni, nem csak karácsony előtt fontos ez, hanem a teljes karácsonyi időszakban. Miért kedveljük Fekete István műveit? Miért áll hozzánk közel magyarokhoz? Természetesen nem csak magyarok is kedvelhetik, de én azt gondolom, hogy mi szeretjük, és a saját házam tájáról mondhatok példákat, akkor én tudom, hogy a szüleim is nagyon nagy szeretettel olvassák Fekete István műveit. Fogalmazhatok úgy, mint az előző adásunk, hogy mi a titka? Miért szeretjük ennyire? Te miért választottad az ő művét most?
Hogy ez a kérdés, hogy mi a titka, valóban vissza lehet utalni az előző adásra, amikor mondjuk azt, hogy Fekete Istvánnak az angol verziójáról beszéltünk, hogy az angolok miért szeretik. Fekete Istvánt is szerintem lehet azért szeretni, hogy nagyon szépen ír, nagyon választékos, nagyon szépen használja a magyar nyelvet, viszont nagyon könnyen befogadható, és a mindenki emberének ír. Tehát, hogy egyszerű emberekről ír, nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy ez rólunk szól, vagy akár ezen kötet kapcsán is, hogy ez az ő személyes emlékeire alapul, és nagyon sok gyerekkori emlékéről, nagyon sok gyerekkori eseményről ír, az ő falusi karácsonyairól, hogy hogyan mentek a hajnali misékre az emberek, hogyan mentek a karácsonyi misékre, milyen volt a betlehemes játék, vagy akár milyen volt egy disznóvágás advent elején, hogyan készültek a karácsonyi időben, itt gondolok az adventre, a karácsonyra, milyen volt karácsony után, milyen volt a szilveszter, milyen volt az ünnep után, és sokszor úgy érezhetjük, hogy az ő emlékei akár a mi emlékeink is lehetnének, hiszen sokszor felfedezhetjük, én személy szerint is felfedeztem azt, hogy ilyenre én is emlékszem. Nem pont arra, de hasonlóra emlékszem, és talán ennek a közvetlen stílusának köszönhetően mindenki közel érezteti magához őt, de akár mintha egy barátnak a mesélését hallgatnánk.
Maga az írói stílusa is közvetlen, és közel érezhetjük magunkhoz?
Így van. Egyszerűen, befogadhatóan ír. Viszonylag keveset kell gondolkodni, ettől függetlenül nagyon mélyreható gondolatokat tud átadni nekünk, de mégis nem filozófikus stílust használ, hanem egy sokkal kézenfekvőbb, sokkal egyszerűbb stílust, és mondtad, hogy például a szüleid is szeretik, nyilván ennek az lehet az egyik oka, hogy ő a szüleink generációjában vált nagyon népszerű íróvá, hiszen ugye ő a 20. századotnak az első kétharmadát átélte, ugye 1970-ben halt meg, tehát az ő munkája az 50-es években folyamatosan megjelentek, tehát ő azon írók közé tartozott, főleg az ifjúsági regényeink keresztül, akiket az 50-es, 60-as, 70-es években is folyamatosan kiadtak nagy példányszámba, és akár egyes köteteit kötelező olvasmánnyá is tették. Ennek köszönhetően még nagyobb népszerűségnek örvendett, és nagyon sok embernek a polcán ott lehetnek az ő írásai.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Urbán Mártával, a főegyházmegyei levéltár munkatársával, Fekete István, téli és újévi novelláiról beszélgetünk, még a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan. Nem véletlenül hoztad az ő művét. Hogyan viszonyult Fekete István a karácsonyhoz? Hogyan ír ő erről az időszakról, nem csak a karácsonyról, akár az új évről, szilveszterről is?
Fekete Istvánról talán nagyon kevesen tudják azt, hogy ő egy mélyen hívő ember volt, és nagyon nagy figyelmet fordította a katolikus ünnepekre, akár itt a húsvétra, minden szentekre, tehát a műveiben ez többször megjelenik ez a téma, de a karácsony is. De ugye ez egy válogatás, ami ugye azt jelenti, hogy egy szerkesztőnek a választása volt, hogy mik kerülnek be ebbe a kötetbe. Hasonló tematikában megjelent a Régi karácsonyok címmel is Fekete István karácsony témájú novellás, vagy novella válogatása. Nekem ez talán egy kicsit jobban tetszik, bár ebben is ugye nagyon sok olyan novella van, amely más kötetekben is megjelenik, és hogy Fekete István hogyan is viszonyult a karácsonyhoz, más egyházi ünnepekhez képest ezt egy sokkal közösségibb ünnepként írja le, és az történeteink keresztül úgy érezzük, hogy az ő életében, az ő családjában, az ő tágabb környezetében ez egy igazi családi ünnep volt, amikor a család összejött, a közösség együtt volt, tényleg tudtak egymásra figyelni azok is, akik talán évente csak egyszer találkoznak egymással, és nem annyira magába fordult ilyenkor, és nem annyira magába fordultak a körülötte élők, hanem sokkal inkább másokra figyeltek. Itt ugye a kötet tematikusan nagyon jól van összeválogatva, hiszen a december elejétől kezdve az advent elejé karácsony előtti disznóvágáson keresztül, az adventi gyertyáknak a meggyújtásán keresztül, hogyan mentek reggel a hajnali misére az emberek, milyen volt a hó, milyen érzelmeket váltott ki ez a havastály az emberekből, és hogyan jutottak el odáig, hogy karácsonykor, amikor elmentek a templomba, és a kis Jézus születését ünneplik, akkor mégis hogyan hozta össze a tágabb közösséget a családon kívül, hiszen Fekete István egy Somogy megyei kis faluból származik, ő életének első éveit ott élte, és a könyvben nagyon sokszor úgy érzem, hogy ez az ő gyerekkoráról, a legkisebb koráról szól, hiszen a történések egy igen nagy része a falusi karácsonyokat mutatja be. Ezt valószínűleg, aki városban élte le az egész életét, kevésbé tudja elképzelni, talán csak filmeken keresztül, de mondhatom azt, hogy én is egy kis faluban származok, hogy nagyon sokszor én is úgy éreztem, mintha az én gyerekkoromról is szólna ez egy kicsit, függetlenül attól, hogy nyilván 100 évvel később élhettem át én ugyanazt, mint ő.
Valóban egy kicsit jó az ilyen hangulatú, az ilyen ízű történetekbe belefeledkezni. Mit mesélnél még a hallgatóinknak erről a könyvről? Miért érdemes olvasnunk ezt?
Talán a legfontosabb, amit kiemelnék, az az, hogy a ő történetein, az ő példáin keresztül megpróbál minket arra emlékeztetni, hogy hogyan lehet, hogyan érdemes jónak lenni, hogyan érdemes szeretni a másikat, és hogy élni érdemes, és élni jó, és élni mindig jó, hiszen Fekete Istvánnak a írásainak a jelentős részében nagyon sokszor megjelenik ez a téma, hogy az élet szeretete. Az élet szeretete, a természet szeretete.
Az egyszerűségnek a szeretete is.
Így van, és talán karácsonykor ez még inkább fontos kiemelni azt, hogy oda kell figyelni embertársainkra, oda kell figyelni azokra a pillanatokra, amelyeken keresztül segíthetünk másoknak, hogy jósággal fordulhatunk a másik ember felé, és lehet, hogy nagyon sokszor nekünk ez csak egy nagyon kis gesztus, de a másiknak ez mégis egy nagyon nagy ajándék. És talán ezek a történések karácsony után is egy kicsit közelebb hozzák a karácsonyt így minden ember szívéhez.
Milyen részleteket hoztál a műből?
Néhány természeti leírást is kiválasztottam, de mivel talán leginkább szeretném kezdeni, az ugye utaltam arra, hogy Fekete Istvánnak ez a gyerekkorát mutatja be, és hogy milyen is egy kisgyerek. Hát, hogy milyen egy kisgyerek, nagyon több történetén keresztül magunkat egy kicsit, mintha egy újra gyereknek éreznénk, és ebben segít. Nagyon jó stílusban írja le azokat a dolgokat, amik lehet, mert csak az emlékeinkben vannak, vagy a közelmúltban, vagy a távoli múltban, hogy hogyan is vélekedtünk a karácsonyról, a karácsonynak a misztériumáról, és ehhez kapcsolódóan választottam egy részt a Karácsonykor című novellából. Így ír. Pár nap múlva karácsony, és nekem az új csizmákat mindig a Jézuska hozta. Pontosan s megfelelő méretben. Ebben megdönthetetlenül hittem, valamint abban is, hogy a csizmaosztásban angyalok segítkeznek, mert Jézuska egyedül nem tarthatja nyilván azt a rengeteg lábnagyságot. Ez olyan világos és megnyugtató tény, hogy nem is érdemes vele foglalkozni.
Tényleg bájos történetek találhatóak ebben. Az egész téli szünet az iskolásoknak, az egész téli időszak, az egész karácsonyi ünnepkör nekünk, felnőtteknek, idősebbeknek. Valójában arra világít rá, hogy a rohanó világunkban muszáj ciklikusan megállnunk és csendet is tartanunk. Miért fontos ez a csend? Miért volt fontos már akkor a csend, amikor még sokkal jobban tudták értékelni mondjuk Fekete István idejében, aki folyamatosan arra világítja rá a fókuszt, hogy a természetben is ezzel találkozhatunk önmagunkkal, a csenddel, Istennel akár, társainkkal.
Fekete István írásaiban nagyon fontos szerepet játszik a természet, illetve az évszakok váltakozása. Korábban már egyszer beszéltünk egy ősztémájú novella válogatásáról, és ott is megjelent az, hogy az ősz milyen hatással van az emberre. Nyilván emlékezteti arra az embert, hogy valami véget ért, közeleg az elmúlás, a tél ezt még inkább kifejezi. Hogyha télen kinézünk az ablakon, nem látjuk a faleveleket, a fák lényegében elvesztették a ruhájukat, viszont nagyon sokszor megjelenik a havas táj, volt szerencsünk már többször is havat látni, ami az elmúlt évekhez viszonyítva azért decemberben annyira nem szokott gyakori lenni, és talán a hó így sokszor ráébreszti az embereket arra, hogy közeleg a karácsony. Sokszor a karácsonyhoz a havat társítunk, hogy fehér karácsony, és azért ez nem mindig van így, főleg az elmúlt 30 évben azért többször volt nem fehér karácsony, mint fehér. De mégis valahogy a fehér szín, a tisztaság hozzá kapcsolódik így a karácsonyhoz. És Fekete István írásain keresztül a tél az egyértelműen a csend, a várakozás időszaka, és ehhez választottam egy részletet a Decemberi hajnal című novellájából, hogy ő hogyan is ír, mit ír a csendes hajnalokról, és talán az ő két mondatán keresztül még inkább át tudjuk élni, hogy milyen is az a tél, az a várakozás, ami a karácsonyt megelőzi, és talán nagyon sokaknak kitart a karácsony utáni időszakban, a következő év elején is, hiszen a tél nem múlik el meg januárban sem. Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem vándorol az ördögszekér, és nem repkednek száraz falevelek határól határa. A csillagok reszketve nézik a földet, ez az alsó világ pedig némán figyel, és észre sem veszi, hogy a dombok puha hátát adventi hangulattal hinti be a tér. Thank you.
Kedves hallgatóink, nyelvápoló és könyvajánló műsorunk újévi adásában egy közkedvelt magyar író műveit ajánlottuk elolvasásra. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan Fekete István céli és újévi novelláiról Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettem. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Január első napján mi, Krisztus hívők, karácsony 8. napját, Jézus körülmetélését és Szűz Mária Isten anyaságát ünnepeljük. Latin neve Octava Nativitas, vagy Circumcisione Domini. Magyarul pedig kis karácsonynak hívjuk ezt az ünnepet. Johann Sebastian Bach korában a luteránus Németországban is ünnepelték ezt az ünnepet. A lipcsei komponista tollából nem kevesebb, mint 6 kantáta maradt ránk erre a napra. Ma a hálával és örvendezéssel teli 16. kantátát hallhatjuk, amelynek címe Herr Gott dich loben wir. A nap szent leckéje, vagy mivel apostoli levél idézetéről van szó, episztolája így hangzik. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Az idézet Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből a 3. résznek a 23-tól a 29. versig terjedő szakasza. A megdöbbentően rövid, mai kifejezéssel élve ütős evangélium Lukács könyve 2. részének 21. verse. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. A jeles Bach kutató Alfred Dürr írja a kompozícióról. Ahogy a 41-es kantáta szövegírója, úgy Georg Christian Lehmsz is a hála és a dicsőítés hangjaira hangolta az 1711-ben megjelentetett újévi szövegét, anélkül, hogy az a nap ige szakaszokhoz kapcsolódna. A kezdő szakaszt, mint a 190-es kantátában is, a Te Deum Luther féle német változatának első 4 sora alkotja. A következő tétel, a recitatívó és az ária között pedig úgy oszlik meg a mondani való, hogy az egyiknek a múltbeli jó téteményekért mondott köszönet, a másiknak a jövendő áldás iránti kérés jut. Paul Éber Helft Mirgotz Goethe-Preisen kezdetű korájának utolsó strófája, amely a művet lezárja, Bach hozzátétele. Lehmsz nem tervezett zárókorát a műhöz. Bach ezt a kantátát Lipcsében az 1726-os újévi istentiszteletre komponálta. A mű kezdetén a Te Deum liturgikus dallamára írt rövid cantus firmus tétel áll. A dallamot a szoprán a kürttel együtt adja elő, míg a három alsó szólam, alt, tenor és basszus velük uniszónóban mozgó hangszerekkel mozgalmasan ellenpontozza azt. Ám a hangszerek feladata nem szorítkozik pusztán az énekszólamok erősítésére. A kontinuó, amely a négy ütemre terjedő bevezetést játsza, az egész tételben önállóan halad. Hasonlóképpen önálló az első oboa és az első hegedű szólama, amelyek a szoprán erősítését a kürtre hagyva saját ellenpont szólamot alkotnak, amely nem különbözik a vokális ellenpontoktól általában. Ha nem volna az emberi hang számára szokatlanul magas fekvésben, a tételt minden további nélkül önálló kontinuóval rendelkező ötszólamú kórussá lehetne alakítani. Mielőtt meghallgatnánk a kantátát, hadd hangozzék el a mű szövege is. Nyitó kórus. Úristen, téged dicsérünk, Úristen, néked hálát mondunk. Téged örökké való, Atya Isten, tisztel a világ messze s távol. Basszus recitatívó. Hangolódjunk-e boldog időben buzgó áhítatra, és helyezzük eléd, ó Isten, ebben az évben szívünk első áldozatát. Mit meg nem tettél öröktől a mi üdvösségünkért? És mit lehet még keblünknek megéreznie szeretetedből és hűségedből? Sionod látja a tökéletes békét, boldogság és áldás száll rá. A templom visszhangzik a zsoltározástól és a hárfáktól, és forra mi lelkünk, mikor az áhítat heve a szívbe és a szájba jut. Ó, ne csendüljön hát új ének, és ne énekeljünk tüzes szeretettel. Basszus ária és kórus. Újjongjunk, örvendezzünk. Isten jósága és hűsége minden reggel megújul. Koronáz és áld kezed. Hit hát, hogy helyünk örökké, örökké boldog lesz. Altrecitatívó. Ó, hű menedék, védj meg továbbra is becses szavaddal. Védd meg a templomot és az iskolát, így birodalmat gyarapodni fog, és a sátán ravassága meghiúsul. Őrizd meg a békét és a szeretet nyugalmat, elég nekünk, ha ezt megadod, és továbbra is jólét száll ránk. Ó Isten, Te a földet ezentúl is öntözöd, Te azt folyvást jobbra fordítsd, Te azt a saját kezeddel és imáddal megműveld. Jó nekünk, mikor benned örökké Jézusom és üdvöm bízunk. Tenorária. Szeretett Jézus, Te egyedül legyél lelkem gazdagsága. Téged minden kincs előtt hűséges szívünkbe akarunk helyezni. Igen, mikor az élet békjóit szétszaggatja, összefor az Istenben gyönyörködő lélek a sóvárgó ajakkal. Szeretett Jézus, Te egyedül legyél lelkem gazdagsága. Zárókorál. Mindenki dicsérje jóságát az Atyának a mennyei trónuson, mit nékünk tanúsítottál Krisztuson, fiadon keresztül, és továbbra is kérünk Téged, adj nekünk békés esztendőt, minden fájdalomtól óvd meg, és táplálj minket kegyesen. Bach 16. kantátáját az amszterdami barokk zenekar és kórus adja elő, Ton Koopman vezetésével. Kedves hallgatóim, áldott és boldog új esztendőt kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
bei dieser frohen Zeit mit heißer Andacht an und legen dir, o Gott, auf dieses neue Jahr das erste Herzensopfer dar. Was hast du nicht von Ewigkeit vor Heil an uns getan? Und was muss unsere Brust noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren? Dein Zion sieht vollkommene Ruh, es fällt ihm Glück und Segen zu. Der Tempel schallt von Psaltern und von Harfen, und unsere Seele wallt, wenn wir nur Andachtsblut in Herz und Munde führen. Oh, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen und wir in heißer Liebe singen. Lasst uns jauchzen! Krönt und segnet seine Hand, ach so glaubt, ach so glaubt, ach so glaubt, dass unser Stand ewig, ewig glücklich sei. Seine Hand, ach so glaubt, krönt und segnet seine Hand, ach so glaubt, dass unser Stand ewig glücklich sei, ewig glücklich sei. Lasst uns jauchzen, lasst uns freuen,
Satans arge List gestört. wollte nur den Frieden und die belebte Ruhe. So ist uns schon genug beschieden und uns fällt lauter Wohlsein zu. Ach Gott, du wirst das Land noch fern abwässern, du wirst es stets verbessern, du wirst es selbst mit deiner Hand und deinem Segen bauen. Nur uns, wenn wir dir für und für, mein Jesus und mein Heil, vertrauen.
Wir wollen dich vor allen schätzen in unser treues Herz ersetzen. Wir wollen dich vor allen schätzen in unser treues Herz ersetzen. Das Lebensband zerreißt, ja, wenn das Lebensband zerreißt, stimmt unser gottvergnügter Geist noch mit den Lippen sinnig ein. Geliebter Jesu, du allein. Meiner Seelen Reichtum sein, geliebter Jesu, du allein sollst meiner Seelen Reichtum sein, du allein, geliebter Jesu. Reichtum sein. Geliebter Jesu, geliebter Jesu, du Reichtum sein. Geliebter, geliebter Jesu, du allein sollst meiner Seelen Reichtum sein. Du allein, geliebter Jesu, du allein sollst meiner Seelen Reichtum
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.